Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Nemrég egy érdekes történetet olvastam. Egy kisfiúnak a szolgáló a markába nyom egy tucat apró tojást mondván, varjú tojások ezek, vidd el apádnak. De útközben a barátaival úgy gondolják, megvizsgálják a varjú tojásokat belülről, és sorban kibontogatják őket, feltörik őket, és mire hazaérnek, az apa jól elnáspángolja a fiát, mert tönkretette a fácán tojásokat. Vas Albert írja le ezt az emlékét, és azt mondja, akkor egy életre megértette, hogy ami az egyiknek fácán tojás, az a másiknak varjú tojás. Van olyan, hogy igazam van, még sincs igazam. Képesek vagyunk rávetni magunkat valamire, égni, lángolni benne, majd rájövünk, hogy teljességgel rossz volt az irány. Az ember sajátja, hogy képes megváltozni. De miféle változásokon megyünk át? Hogyan alakul bennünk a varjú tojás fácán tojássá? A Biblia Saul megtérésének a történetében beszél erről. E bibliai történet kapcsán beszélgettem dr. Bagdi Emőkével, a Károlyi Gáspár Református Egyetem professzorával, az emberi lélek identitás kereséséről.
Saul példája csodálatos, és ezt a példázatot olyan nagyon visszájára fordítva, és olyan nagyon negatív viszfényben annyit szokták manapság emlegetni. Nem arról szól ez a történet, hogy én hol ilyen, hol olyan vagyok, hanem arról szól, hogy egy nagy, áttörő, mély, érzelmileg is érintő meggyőződés egyszerűen, mintha megrázta volna a személyiséget, és annyira megváltoztatja, hogy az eddigi érvényességeket fordítja meg, tartós, hosszantartó, életre szóló, hosszú távon vállalt új meggyőződésrendszerré. Nem arról van szó, hogy Pepita itt ilyen, ott olyan színejátszó fordul, mint a napraforgó, mindig más. Nem erről szól ez a történet, hanem a nagy drámai és a mély lelki meggyőződésen, a hitrendszernek a gyökeres átalakulásán alapuló megtérésről, hogy meggyőződésesen más, és attól kezdve haláláig más. És ha így közelítünk ehhez a történethez, olyannyira szembeállít azzal is, hogy vajon az, amiben élünk, eléggé mély meggyőződéssel jó irányba haladunk-e, milyen úton vagyunk, milyen életúton, szembeállít azzal, hogy ember mi végre, mi jogon üldözöl valaki mást. Mi jogon, aki ugyanúgy ember, mint te vagy, és hogy soha, ha üldözünk, ha gyűlölünk, ha negatív érzéseket táplálunk, jóra nem vezethet. És egyben ennek a mély életfilozófiának, életfelfogásnak is a gyökeres fordulata ez a szeretet filozófiára fordítás. Hogy nem a gyűlölet az, és az másik üldözése az, akármilyen mély meggyőződéssel teszed, ami az életet előre viszi, hanem lám az, amikor gyülekezetet gyűjtesz a jó ügy érdekében, és nem a másik ember ellen fordul, hanem a másik ember szolgálja.
Szóba került az, hogy mennyire identitásválságos időszakban élünk, és immár 10 jó néhány éve. Nem véletlen, hogy pont ezt a történetet tényleg sokszor idézték, hogy sokan járnak a damaszkuszi úton, hogy ezt itt is ott is lehetett olvasni. Most pedig azt látom egy kicsit, hogy tényleg negatív ügyekért lehet az embereket jobban összefogni, és talán ez a kettő összefügg. Tehát, hogy amikor az emberek nem találják az identitásukat, akkor hát az az ember az ilyen, meg olyan.
Meg egy nagyon fontos pszichológiai mechanizmus van abban, hogy a másikat üldözöm, mert az üldöző egy bizonyos ügy megszállottjaként, vagy képviselőjeként úgy tünteteti föl magát, mint aki egy jót képvisel, miközben ellenséges indulatait a másikon, mint egy levezeti. Milyen alapon, milyen jogon állítja ember fia ezen a világon, hogy a másik ember rossz vagy kevesebb? Nem a te ügyed az, hogy te azt mondd neki, hogy ember, merre jársz, hogyan? Hagyd, hogy rájöjjön arra, hogy ő is találkozzon azzal a katarzis, hogy az életet nem szolgálja semmiféle gyűlölet és a másik üldözése. De nagyon örülök, hogy azt említetted, hogy milyen könnyű az embereket összerántani egy olyan ügy mellett, hogy gyere, és akkor most ellene, erősek vagy. hagyunk, leterítjük, és közben tudjuk, hogy aki kardot ragad, kardáltal vész el, aki a másik embert elkezdi üldözni, saját maga válik egy idő után üldözötté. Hogy ez a lehető legrosszabb, amit az ember tehet. Egy példát mondok, én hiába mondom, hogy ez az én igazságom, itt állok, másként nem tehetek, a másiké még nem. De nem lehetek agresszív, hogy azt mondjam, de figyelj, ez az igazság. Meg kell várnom és bíznom kell benne, hogy az ő számára is érvényes üzenet lesz, szubjektív érvényesség. Mert vegyük észre, amit érzelmileg, áthatottan teszünk tapasztalati alapon meggyőződésünké, azt tud csak hitelesen működni bennünk. Mert különben tűzhetjük föl az ilyen meggyőződést, olyan meggyőződést, aztán leveszem a kokárdát, tűzök föl valami mást. Az igazi hit az érzelmi talajból kinövő olyan meggyőződésfa, aminek az életét, a fa cseperedését, vagyis a meggyőződés erősödését, igenis rengeteg tapasztalat táplálja. És ezt a tapasztalati megerősítést rá kell bíznom bizalommal, hogy a másik ember majd megszerzi magának. Jót tesz nekem, hogy ilyen nehéz pályán vagyok. Annyi mindenféle élettapasztalat itt van és körülvesz. És hogyha bármilyen elítélő nyilatkozat, vagy állásfoglalás gőgje, vagy belső ingere rám támadna, rögtön leállít valami olyan, hogy egy-egy tapasztalat elém áll. Hogy csak egy példát mondjak, hogy ilyen szélkakas személyiség egyszer csak a legkedvesebb gyerekének az elmúlásával kell, hogy találkozzon. És akkor egy olyan megpróbáltatásnak van kitéve lelkileg. Az egész életének az értelme megkérdőjeleződik. És egyszerűen senki nem áll ott, így van vagy úgy van, hanem saját maga rátalál arra, hogy az élete, ahogy eddig élt, érvénytelen, mert el van tőle véve a legnagyobb érték. Saját maga talál rá olyan érvényes életre, ami hitünk szerinti. Nem állt oda téríteni senki, nem duruzsolta senki neki, hogy mi hogy van a saját kríziséből. Mint Saul, történt vele valami nagy és drámai. Hát miért van ez a példázat, ha elvész az a hitünk, hogy ez az emberrel megtörténhet? Abban a pillanatban, ahogy magam fölé emelem a másik embernek, elvesztettem a lehetőséget, hogy valahogy igazán segítő módon mozogjak az emberi világban.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Nagyon sok derék ember van. Most a nemrég elhunyt Juhász Nagy Sándorról lesz szó, aki egy híres debreceni családból származott, hihetetlen nagy tehetség volt. Orvostudós. Mivel mindig megmondta véleményét, nem vitte annyira, mint társai. Bertók Lórántot hallják, aki kutatótársa volt.
Nekem Juhász Nagy Sándor 66 éve a barátom volt. Elvittek minket fel iskolába, beirattak, és az aritmetika tanítóbácsi azt mondta, hogy üljetek egymás mellé. És 12 évig ültünk egymás mellé.
Ez melyik iskola?
A Debrecenben volt a Baltazár Dezső utcai, a református elemi iskola. Ennyi idő alatt sose vesztünk össze. Azt mondta nekem szegény halál előtt egy héttel, Lóri, sose vesztünk össze eddig, hát már beszél velem össze, mert nincs időm. Hallatlan jó humora volt, és rendkívül ritka tehetség volt, mert magyarban ez a kettősség, hogy valakinek tehetsége is legyen, meg szorgalmas is, ez a legnagyobb ritkaság. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mesterségesen svábosítom magam, hogy szorgalmasabb legyek, de Sanyiban megvolt az, hogy mindent pontosan tudott. Rendkívül nagy műveltségű gyerek lett. 16 éves korában a történelmi szakkört, amit alapítottunk, ott tartott egy előadást, Sanyi a marxizmus alapjait megbírálta, szóval nagyon jól csinálta. Egy középiskolában hát ő átlagon felüli volt. Egyedül verekedni nem tudott. Nagyon ritkán verekedett, de ha felmérgesítették, akkor mint egy cséphataró olyan volt. Legutóbb, mikor betegen feküdt, akkor a Toldit mondtuk, úgyhogy az egyik versszakot, én a másokat. Végül aztán befejeztük a Toldi estéjével, ugye? És szegény sajnos ő is bekövetkezett rajta rövidesen, és várta is, és nagyon unta már ezt az állapotot. Egy ember megjelent, hogy nagyon szép kis könyv, azt látta. Majd mindjárt megmutatom. Az egyszerűen emeritusokról. Szerencsére ezt még megélte.
Apáink jönnek velünk szembe.
Nagyon jó sorozat.
Ő egy nagy református családból származott.
Édesapja Károlyi kormányból igazságügyminiszter, demokrata ember volt, hát nem mai értelemben baloldali, mert ma nincs meg valami jobb oldal Magyarország. A Debrecen református egyház kerületnek volt a főgondnoka, vagy
az apa,
igen, a professzor volt az egyetemen, amikor megalakult akkor 44-ben a kormány Debrecenben, hát őt akarták országgyűlési elnökének, és a kommunisták nem engedték. Azt mondták, túl demokrata ő ahhoz, hogy... És elnevezték róla az orvosi egyetem előtti teret, Juhász Nagy Sándor térnek. Aztán jött a Rákosi rendszer, és lefestették a táblát. És ezeket az embereket mind kipusztították gyakorlatilag, akik a valódi magyar baloldalnak voltak az emberei. Juhász Nagy Sanyi gyerekkorától kezdve egy hallatlan demokrata ember volt. A szó nemes értelmében, nem a mai értelemben. Nem szeretett kivételeket tenni, nem szeretett embereket megkülönböztetni származásuk, vagy vallásuk alapján. Ő az értékük alapján különböztette meg. Az alapgondolat ugye az volt, hogy először magyarok vagyunk, ebbe az országba születtünk, tehát azért az országért teszünk valamit. Ő is kín volt Amerikában, felajánlottak neki, én is kín voltam Sejénél annak idején, ott maradhattunk volna. Én itt születtem, itt akarok élni. Ő is ezt hallotta, hogy nem akarunk másütt, és ezért az országért akarunk valamit tenni, ha nagy szavakat akarok mondani. Hát igyekeztünk is, de sajnos ő is abba a csapatba tartozott, amit se az előző rendszer nem akart teljes mértékben elfogadni, se az újabb. Mert szókimondó ember volt, és amit gondolt, azt el is mondta. Na most ez nem tetszik senkinek, olyan embernek, akik csapatokba szerveződnek. Ugye ezeknek az érdeke más. Ugye először is, hogy népköztársaság gyűrűvel végzett, mert végig kitűnő volt.
Az orvosit végezte?
Na igen, és ott volt tanársegéd a élettan, a Bent Istvánnak. Ha Bent István meghalt hirtelen, akkor elbizonytalanodott a helyzet, és akkor jött át Pestre. Ide az érsebészeti klinikán csináltak neki egy kísérleti részleget. Még meg volt régebben, de aztán felújította, és ott nagyon sok munkát végzett. Nemzetközi szinten a koszorúsér rendszernek a dolgaival foglalkozott, és ebből nagyon sok gyakorlati haszon is volt, mert műtétek közben halálozást ki tudták védeni, akkor dolgozott nála Pap Lajos. Nagyon termékeny intézet volt az is. Amellett ő bekapcsolódott, mert felkérték, sose ment érte, ő lett a Széchenyi professzori bizottságnak az elnöke. Igyekezett a legtisztábban csinálni ezeket a dolgokat. Szóval ilyen ember nagyon kevés van. Manapság különösen, amikor mindent a pénz határoz meg. Ő neki elvei voltak, és ezek az elveket nem volt hajlandó semmi pénzért feláldozni. Úgy mondták ezt végig, hogy puritán ember volt.
Ez az a református gyökér, ami
benne még volt. Ez, amit ő nagyon hangsúlyozott is, hogy a protestáns szemléletmód, a festetten templom, az a szemléletmód, ami hát nekünk is a gyerekkorunkban bennünk volt, ami kifejezetten káros a mai érvényesülési rendszer. Nem tudom, mi lesz az unokáimból, ha így fogom őket nevelni. Juhász Nagy Sándornak a tudomány szervezési tevékenység nagyon nagy volt, és nagyon tisztességes volt. Ami szinte hihetetlen ebben az országban, ő igyekezett ezt betartani, és minden fiatal nagyon támogatott.
Oda vette
magához, ott voltak ilyen doktorandusok, ő ott ezekből mindegyikből nagyon remek embert nevelt. Egyetlen bánata volt, hogy a mai gyerekeknek nincs olyan igényük, hogy ők újat fedezzenek fel. Bejött ez az amerikai gépesedett tudomány, amúgy csak a impact faktort üldözik futószallag mellett, nagyon nehéz ezt kivédeni. Tudjuk, az eredeti gondolatot nem veszi a tudomány. És a magyarság ebben erős. Csak hát ugye az újkor lesepri az asztalról az új gondolatot. Ma nem lehet közölni. 30 éves, 28 éves koromban én a Nature című nagy folyóiratban elküldtem és megjelent. Ugye? Manapság kísérelje meg valaki. Hát nem megy. Mindenütt kialakultak ilyen csapatok, amik őrzik féltékeny a dolgaikat és lopnak. Ez az igazság. Ezért ő csinált egy sorozatot, a kis ezüst könyveket, ami Tudja a fiziológika címen adta ki. 15 kötet jelent meg eddig. Ezek egy-egy életművet soroltak fel azokat az embereknek a munkáit, akiket a hivatalos elismerés nem mindig ért. Ő is, meg én is eljutottunk addig a legmagasabb szintig, amíg lehetett, ami saját erőnkből tellett. Nem fogadta őt be az akadémia olyan szinten, mint ahogy kellett volna.
Hát ugye ezzel a tehetséggel, hogyha nem ez a múlt, meg sorsán mögött, akkor hát akadémikus akkor, minimum.
Ha ő megalkudott volna azzal, hogy mindig azt mondta volna, amit várnak tőle. De ő nem azt mondta, mindig mást mondott, mert azt mondta, amit ő gondolt. Független gondolat, ami szintén egy protestáns gondolat. Kik maradtak Magyarországon reformátusok? Aki 500 évig nem tudta megszokni a római egyháznak a rendszerét. Én lovas ember vagyok, és tudom azt, hogy ha csikókat bezárják egy karámba, és ott tartják fél, aztán, hogy kiengedik, akkor azok addig rohannak, míg össze nem esnek. A szabadságvágy sokkal nagyobb bennük. Protestálni, ugye ellenállni, hát ő mindig is ilyen volt. Beszédében is, fordulataiban minden megmaradt annak a debreceni embernek, aki volt. A tudósnak a régi típusa volt. Azt mondta, hogy a tudós az egy olyan ember, aki szépen játszik életében, és ettől a játékból néha haszon van. kivételes emberek játéka, ma pedig a tudományipar. Nem tudták begyűrni abba a mintába, amiben a mai tudomány begyűri az embereket. Debrecenben is pályázott a korrelatív tanszékre, és végül nem kapta meg, mert nem volt benne egyik csapatban se, egyik, hogy mondják, bráncsban. Tudta mindenki, hogy ha Sanyihoz mennek, akkor azt fogja elmondani, amit őt igaznak tart. Magyarságnak a ereje a agyvelejében van. Sajnos ezt nagyon kevés értékelik. Sokkal nagyobb teret kellett volna neki adni, mert több jött volna ki belőle.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban.
Áldás békesség.
Életutak.
Fekete Ágnest hallják. A mai műsorunkban egy körkérdésre válaszolunk majd. Mi az egyház? A témát az adta, hogy tagja vagyok egy számítógépes levelező listának, amelyre egy meglehetősen provokatív cikk érkezett, bírálván a történelmi egyházakat és azok finanszírozását. Annyira okos és indulatmentes válaszok érkeztek erre a felvetésre, hogy meghívtam a levelező tagokat egy beszélgetésre. Nem minden véleménnyel értünk egyet, de remélem a műsor végére mindenkiben tisztább kép lesz, mi is az egyház. Kővári Tamás, Horosz Áron, Bugár István, Kócán Gábor beszélnek majd, én pedig dr. Nagy Sándort hallják.
Ami bennem él kép, bizonyos vallási meggyőződés alapjára helyezett szervezet, bizonyos szabályok mentén kialakított szervezet. A változásnak az igénye, az szerintem furcsa módon az egyházban egy kicsit lassúbb, és valahogy mindig másfajta ütemet vesz föl, mint amilyen egyébként a körülötte lévő társadalomnak a változási, ami által egy olyan szervezet alakul ki, ami egy ilyen monolit-szerű, olyan nagyon megváltoztathatatlan. A lassúsága ez önmagában egy kicsit visszariaszt, mert hiszem azt, hogy mindennek úgy fejlődnie kellene.
Sok mindennel egyetértek, amit Gábor mondott, de lehet, hogy alapvetőleg viszont nem. Én az egyházra elsősorban, mint közösségre tekintek. Tehát egy olyan közösségre, aminek az a célja, hogy a tagjait, illetve másokat is az Istenhez közel vezessen. Nem mint egy szervezetre tekintek, hanem mint közösségre, amely közösségnek persze vannak más vetületei is. Így például van egy hagyományrendszere, van egy jogrendszere, van egy szervezete is, de az egyház maga az a közösség. És ezeket a vetületeket úgy tekintem, mint eszközöket. Egy ideális esetben persze az eszközök a cél szolgálják. Tehát a hagyományrendszer, meg a szokások adnak egy biztonságot, folyamatosságot, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tagok az Istenhez tudjanak fordulni. Azért gondolom, hogy lényeges a folyamatosság, meg a viszonylag nagy stabilitás, mert az ember alapvetőleg nem sokat változik így az idők folyamán. Persze az idők fölgyorsulhatnak, és sok minden változás van a felszínen. Az üdvösség szempontjából azért nem sokat változik az ember. Egy hagyománynak az ápolása is válhat öncélúvá. Hogyha egy hagyomány teljesen kiüresedik, az adott korban az embereknek már nem mond semmit, akkor már nem szolgálja azt a célt, amit teremtődött. És ebben az esetben természetesen nem jó, hogyha így kiüresedik egy eszköz, de az, hogy mikor üresedik ki valami, és mikor szolgálja a célt, azt nagyon nehéz eldönteni, szerencsére ezt nem nekem kell eldönteni. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan vonatkozásai ennek az intézményrendszernek, meg a hagyományoknak is, amiket jó, hogyha megkérdőjelezünk, hogy ez még mindig azt a cél szolgálja, hogy az embereket az Istenhez közel hozza, vagy pedig öncélúan tartjuk fenn. Ezek a tisztázó beszélgetések mindenképpen jót tesznek.
Annak ennyire, amit az előbb elmondtam, az érzéseimben egy jóval ideálisabb egyház szerepel, pont azért, mert egy jóval kisebb egyházkép.
Tartozol is van közösség?
Nem konkrétan, de az élményeim és személyes élményeim ide vezetnek vissza, ugyanis református vallású vagyok, és a nagyapám is volt egy kis közösségben, kisiskolás voltam, akkor jártunk istentiszteletekre, konfirmáltam. Amikor a konfirmációmon a nagyapámmal a presbiterek sorában kezet fogtam. A mai napig kiráz a hideg, amikor erre gondolok, mert nagyapám sírt. De sajnos nem mindig ezzel találkozom, és épp ezért van bennem ez a fajta kérdés.
Rám is hat az, hogy folyamatosan az egyház ellen tanítottak. Hát azért ez így volt abban az időben.
Az én gyermekkoromban azért az iskolában nem volt triviális ez a dolog. Tehát én például a papírgyűjtésen az iskolában találtam 1765-ös Bibliát kidobva, tehát a könyvtárból úgy kirakták. Az engem kicsit elgondolkoztat, hogy milyen arányban és miképpen kapják az egyházak az államtól a támogatásukat, hogy nem lehetne ennek egy reálisabb képe az, hogy az állampolgárok azok kvázi ugyanúgy, mint ahogy egyébként a 4 évenkénti szavazáskor eldöntik, hogy kiradják a voksukat, ugyanúgy akár minden évben, ahogy az adóbevalláskor leadják az 1%-ukat az egyházak felé, ha akarnak támogatni egyházakat, ugyanúgy nyilatkozhatnának arról, hogy melyik egyháznak a hívei, és akkor ennek arányában kaphatnák a támogatást az állami költségvetésből szerintem. Ez lehetne a legigazságosabb, gondolom én.
Hogyha ezek a kérdések belülről merülnek föl, tehát hogy hogyan kéne az egyházunkat finanszírozni, hogy az ténylegesen az alapcélt szolgálja, és nem az intézmények fenntartását, az épületeknek a rekonstrukciója, hanem az embereknek az üdvösségét, akkor is belülről elindulhatna egy olyan vita, kezdeményezés, ami átalakíthatja a finanszírozási struktúrát is, de azt nem tartom helyesnek, hogy ezt elsősorban fiskális célokkal vezérelve őről próbálják meg az egyházakra ráerőltetni. Tehát ezt nem tartom helyesnek, elsősorban történelmi vonatkozások miatt. Az az egyezményrendszer, ami alapján most a finanszírozás történik, az egy adott helyzetben az akkor látott igazságok alapján született meg. Tehát hogy csak részbeni kárpótlása volt az egyházaknak, ennek volt egy vonatkozása az, hogy utána az állam finanszírozza ezeket a történelmi egyházakat, amelyeket egyébként kárpótolnia illett volna. De hát ezt csak így módon tette meg. Amerikában van ahhoz hasonló finanszírozási struktúra, amit te említettél, tehát ott az egyház alapítás és üzemeltetés az kifejezetten egy üzleti vállalkozás is tud lenni. Ha az egyház legyen bármilyen jogszerű reklámkampánnyal tagokat toborzó, egy normál szervezet, de nem látja el azokat a funkciókat, amelyek az egyházaknak igazából feladatuk lenne, és például erkölcsi nevelést, meg hát alapvetőleg a hitre nevelést, akkor azt gondolom, hogy nem jogosult igazán a támogatásra.
Hogy tudjuk ellenőrizni.
Na hát ez a nehézség benne, ez az, amit én nem tudok megítélni, de mondjuk már a megvalósulásában ezt látjuk. Tehát Amerikában üzleti alapon létesülnek egyházak, üzleti alapon szedik be azokat a pénzeket, amelyek céljuk szerint a többi egyházat kellene, hogy illesse, amiket akar támogatni az állam.
Nyilván 12 buddhista egyház nem azért van Magyarországon, mert ilyen rengeteg ember és rengeteg féle irányú buddhizmus iránt érdeklődik. Én itt leülök Fekete Ágnes a kis székbe, és elgondolkodom, hogy az én transzcendens vágyamat vajon melyik közösség fogja a legjobban kielégíteni, és akkor szerint választom, az egyház az egy sokkal misztikusabb, sokkal távlatosabb, sokkal kultúrába áldozott a valóság.
Nekem kevésbé konstans az, hogy történelmi egyház. Mert a történelem nagyon hosszú vissza is, és nagyon hosszú bízunk benne előre is.
Mi az egyház, akkor azt mondanám, hogy ugyanaz a titok, mint Jézus Krisztus földélete, vagy az Isten testélet. Jézus feltámadt és a mennybe ment, az Isten az egyházban van jelen a fizikai világban. Ez persze nem jelenti azt, hogy az egyház minden egyes szeletében tökéletesen jelen lenne Krisztus. Ugye? Az egyház egy társadalmi szervezet is, és mint Krisztusnak már a tanítványai közösségben éltek, és ezt akarta, hogy így folytatódjon tovább is. De mint minden közösséget emberek alkotnak, és mint minden nagyobb közösség, strukturált közösség, és mint minden ilyen közösségben, ahogy már Krisztus tanítványi között is jelen van, az összes kísértés, a pénz, a hatalom, a büszkeség kísértései, amivel kénytelenek vagyunk együtt élni. Valószínűleg nagyon sokan szeretnénk, hogyha létezhetne egy olyan közösség, amiben csak tökéletes emberek vannak, de már saját magunk sem vagyunk azok, és másfél valami miatt úgy akart az Isten, hogy olykor a legdurvább hibánkat is el kell tűrnünk, mert valamilyen módon csak ebben a közösségben tud jelen lenni az Isten ezen a földön. Nükszaváros püspöke a 4. század végén, amikor Krisztus példázatáról gondolkodik, amikor a magvető búzát vetett és az ellenség konkolyt vetett közé, akkor azt mondja, hogy egyszerűen kénytelenek vagyunk így együtt élni a konkolyjal. És érdekes módon ő azonban azt mondja, hogy a történetnek az a vége, hogy a gazda összegyűjti a búzát és megégeti a konkolyt. Ez a megégetés nem azt jelenti, hogy elpusztítja, gyakorlatilag örökre, ugye megsemmisíti, örökre elszigeteli, hanem azt gondolja, hogy ez a megégetés tulajdonképpen arra van, hogy előbb-utóbb a konkoly is részesülhessen abban, amiben a buza is részesült. Azt gondolja, hogy remélhetjük azt, hogy hosszú távon senki sem utasítja vissza az Isten szeretetét. Csak hát minél tovább utasítja valaki vissza, annál fájdalmasabb onnan az Isten szeretete közelébe kerülni. Vagy a modern gondolkodásban nagyon gyakori szembeállítani Jézust az egyházzal, hogy van valami hiteles Jézus, és ezzel szemben az egyház azt kizárólag embereknek öncélú, önző intézménye, amely arra szolgál, hogy másokat kihasználjanak. Erre azt válaszoltam, hogy történetileg is hamis ez a szembeállítás, hiszen Jézusról sehonnan máshonnan nem tudunk, mint az egyházból. És az egyház egy ponton úgy látta, hogy le kell írni a írásban is mindazt, amit tanításként hallott a mestertől, vagy amit látott az életéből, vagy ami az egyháznak a csetlőbotló belső ügyeinek a megoldására, ugye úgy kerestek választ apostolok, hogy leveleket írtak. Tehát ha nem lenne egyház, nem tudnánk semmit Jézusról. Jézus az egyházra bízta saját magát és tanítását, és azon keresztül ismerhetjük meg. Az egyházban találkozhatunk hiteles emberekkel is, mártírokkal is találkozunk. Ami engem bánt, amikor most ezt a témát előveszik, hogy úgy érzem, hogy van egy egyre erősebb keresztény ellenes hangulat a világban. Mostanában volt például egy eset, hogy egy katolikus papot rendőrök megaláztak, és közben szidalmazták folyamatosan a papságában. Tehát van egy ilyen hangulat, azt gondolom, hogy ez veszélyes. 20. században rengeteg példát láttunk arra. Magyarországon is valószínűleg százak, tőlünk keletre milliók fizettek a hitükért az életükkel. Azt hiszem, hogy ez is az egyháznak a része. A mártirok, vértanúk, hitvallók, és a hiteles szeretettel élő emberek.
Ez különben tényleg döbbenet az egyház ellenesség, és hogy ez miért van, nem tudom.
Nem tudom pontosan az okait. Azt hiszem, hogy összetett, tehát Magyarországon pláne összetett, mert Nyugat-Európában is van egy ilyen tendencia. Valahol ez erősebb, valahol kevésbé, de Amerikában, Angliában, Franciaországban hagyományosan a francia forradalom óta ez jelen van. Nálunk egyrészt jönnek nyugatról ezek az ármatok, másrészt pedig ugye 50 éven keresztül egy olyan rendszerben éltünk, amely az egyházat ellenségnek nyilvánította, különféle technikákkal próbált ezt kezelni, amiben az üldözés csak az egyik volt nyilván, a másik az egy belső befolyásolás. Ennek az eredményei a köztudatban, a képzésben, a tanításban a mai napig jelen vannak. A szempontból Magyarország még, ha úgy tetszik, még termékenyebb talaja az ilyen típusú megnyilvánulásnak. Másrészt pedig nyilván, hogy van egy olyan tendencia a közvélemény formálóiban, hogy próbálják valami miatt ráirányítani a figyelmet az egyház visszásságaira, elterelni talán a figyelmet más, akár nagyságrendekkel nagyobb visszásságokról.
Beleszületek egy katolikus közösségbe a szüleimen keresztül, ugyanakkor pedig, ahogy kamaszodom, elkezdek vele küzdeni. Nagyon sok minden nem tetszik, akkor lázadok ellene, és akkor ugye is távolodik az ember, és ezt csak észreveszi, hogy mégis oda tartozik. Tehát azért ilyen kicsit a misztikus dimenzióját is megéli az ember, hogyha valamilyen mélyebb rétege is csatlakozik egy egyházhoz. Nem tudom miért, küzdök ellene, állandóan támadom, de mégiscsak oda tartozom. Velem például egész konkrétan akkor történt meg, amikor a Domonkos templomba bementem. Ilyen érdekes módon, és akkor azt éltem meg, hogy egy ilyen gyújtó vagy szalma szálat meggyújt az ember nagyító, akkor az ember bekerül a nagyító alá, és akkor érzi, hogy valamilyen misztikus élmény éri, és akkor kezdve pedig ezek a fajta racionális támadások úgy felszívódnak, akkor is oda tartozom, még hogyha racionálisan esetleg támadom is egy házat, mint emberi szervezetet.
Mi az, amivel te vitatkoztál?
Hozott egy cikket egy internetes portálról, ami úgy ábrázolta egy házakat, mint ilyen felfújt hólyagokat, akik túl sokat akarnak, és teljesen igazságtalan elosztásokat akarnak maguk között, ahelyett, hogy egyszerű szavazás útján megállapítanák, hogy melyik egyháznak hány hívője van, és azt szerint szépen kiosztanák az állami támogatást. Én ezt vitatom. Az állam és az egyház viszonya lehet egyforma, de akkor ezt a kommunista időszakot, ezt teljesen rendbe kéne tenni. Tehát a történelmi egyházaknak teljes igazságot kéne olyan módon szolgáltatni, mint olyan emberi közösségnek, akiket meghurcoltak, tehát elkobozták a vagyonukat, a tagjaikat üldözték, ki kéne adni a kártérítés, és akkor, mikor ez megtörténik, akkor kezdve lehetne ilyen jellegű megfontolásokat is előhozni, hogy egyenlően kapják ezek a közösségek.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.